Egyre több helyen okoznak problémát a harlekin katicák, ahogy egyre közeledik a hűvösebb idő, úgy egyre inkább próbálnak melegebb helyre behúzódni. A harlekin katica nevét a vásári színjátszás egyik jellegzetes állandó szereplőjéről, a vidám szolgálóról, harlekinről kapta, akinek jelmeze a katicabogarakhoz hasonlóan változatos, de mindig vörös-fekete mintázatú. A harlekin katicának fontos szerepe van a levéltetű populációk korlátozásában, azonban hazai elterjedésével többféle negatív hatás is jelentkezett. A háztartásokba berepülő egyedek zavaró hatása, az érő gyümölcsökön jelentkező kártételük és a bor minőségének romlása. Tájékoztatta rádiónkat dr. Hörcsik Zsolt, a Nyíregyházi Egyetem Környezettudományi Intézetének docense, akivel Szakács Mónika beszélget.
Ahogyan az őszbe köszöntött, egyre több harlekin katicával is találkozhatunk. Stúdiónk vendége dr. Hörcsik Zsolt, a Nyíregyház Egyetem Környezettudományi Intézetének docense. Jó napot kívánok!
Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat, kedvenc sokan!
Harlekin katica, mit kell tudnunk róla?
A harlekin katicák ilyenkor ősszel különösen feltűnően nagy számban megjelenő kis invazív ízelt lábúak, akiket biológiai védekezés kapcsán, illetve mentén ismerhettünk meg. Alapvetően Ázsiában élnek, Dél-Kelet-Ázsiában, Indokínában, illetve Kínának a déli és középső részén. Rendkívül falánk levéltetű fogyasztók, ezt felismerve a biológiai védekezéssel foglalkozó szakemberek megpróbálták nagyon sok helyre betelepíteni őket. Elsősorban először Amerikába, aztán Dél-Amerikába, de később voltak ilyen betelepítési kísérletek Dél-Afrikában, Ázsia más részein. Ráadásul ezeket mesterségesen tenyésztették is, tehát először csak zárt kultúrákba, üvegházakba telepítették be őket, ahol nagyon hatékonynak bizonyultak a levéltetvek és néhány más ízelt lábú lárváinak, illetve imágóinak a pusztításában is. Fenntartható állományokat azonban nem hoztak létre. Az első ilyen megfigyelés az New Orleans környékén volt az Egyesült Államokban, valamikor az 1990-es években, amikor egy teljesen önfenntartó populáció alakult ki. Két év múlva az egész észak-amerikai kontinensnek a leggyakoribb bogárfajává vált a harlekin katica.
Ha külsőleg hasonlítjuk össze a hétpettyes katicával, akkor mi különbözteti meg a két katicabogarat egymástól?
Elsősorban a méretük. A harlekin katicák egy kicsit nagyobbak, akár a 8 mm-es nagyságot is elérhetik, ezen belül is a nőstények szoktak nagyobbak lenni. Három alapvető színváltozatuk van, ezt azért nem mondanám el most annyira részletesen, de van egy narancssárgás, vagy nevezzük pirosas alapszínűnek, illetve van egy fekete alapszínű változatuk. Az Európába bekerült populációk elsősorban ezt a piros színváltozatot, illetve ezeknek a különböző variánsai alkotják az ömét. Ázsiában az eredeti élőhelyükön a fekete változat, tehát a fekete alapszínű változat a gyakoribb. Ezen kívül természetesen az előhátukon ott vannak azok a jellegzetes kis fehér foltok, öt illetve összeolvadva néha kicsit több lehet. Ezekről nagyon könnyű felismerni.
A fejlődésük eltér a katicabogarak fejlődésétől?
Alapvetően nem tér el, a fejlődésük négy különböző szakaszra tagolható. Ezek az egymást követő szakaszokban egyre falánkabbak egyébként a lárvák, nem csak levéltetveket, hanem saját fajtársaikat, illetve saját lárváikat, tojásaikat is simán képesek elpusztítani, illetve felzabálni.
Lehet-e tudni, hogy honnan kapták a nevüket?
Nagyon sokfajta néven illetik őket egyébként. Ugye a népnyelv rémkaticáknak, büdös katicáknak, néhol egyébként helyes módon ázsiai katicáknak nevezi őket. A harlekin katica elnevezést a Commedia dell'arte egyik jellegzetes szereplőjéről, harlekinről kapta, aki ilyen jellegzetes, tarka, piros-fekete kis trapéz mintázatú ruhában járkált általában. És ez a kis piros-fekete szín, ez náluk is megjelenik a harlekin katicáknál.
Tanár úr hangsúlyozta, hogy a levéltető populációk ellen hasznos védekezést jelenthetnek. Mennyire hasznosak ők mindezek alapján, vagy a tömeges elterjedésükkel egyben védekeznünk is kell ellene?
Igen, alapvetően az egyik szemünk sír, a másik nevet. A levéltetveknek a kordában tartásában valóban nagyon fontos szerepet játszanak most már, ugye különösen azáltal, hogy nálunk is rettentő nagy és önfenntartó életerős populációjuk van. Ezt figyelembe is kell egyébként venni a mezőgazdasági védekezésnél, hogy ennek a feladatnak az ömét ellátják a harlekin katicák. Természetesen a mi katicáink is, a rózsás katica, a 7-pettyes, 2-pettyes, 10-pettyes katica ugyanezt csinálja, csak sokkal kevésbé falánkak. Tehát ebből a szempontból azt kell mondani, hogy egy pozitív szerepet töltenek be. Én a hasznos, nem hasznos fogalmat direkt nem használom. A másik szemünk azonban sír, mert az előbb említett katicák közül a lombkorona szinten, illetve a magasabb szinteken élő katicákat, elsősorban a rózsás katicát és a kétpettyes katicának az állománya, az erősen visszaszorult a hatásukra. Nem beszélve arról, hogy a mi kétpettyes és rózsás, egyébként a hétpettyes katicáinknak is a lárváit is képes elfogyasztani. Szintén meg kell említeni, ugye említettem az előbb, hogy büdös katicának is nevezi a népnyelv ezt a katicát. Azért nevezik büdös katicának, mert véletlenül elnyomunk egyet, ne talán megkóstolunk, akkor ilyen rendkívül keserny és kellemetlen íze van. Ez a borászatban okoz nagyon komoly problémát, hiszen ősszel cukros levekre is rájárnak ezek a harlekin katicák, hiszen nem csak levéltetve kell élnek, hanem némi folyadékot is magukhoz kell vegyenek. A mezőgazdasági kártévésük ilyen szempontból annyira nem jelentős, mert már egyébként is a lehullott, megsérült, erjedésben lévő gyümölcsöket lepik el, és onnan szivogatják, illetve szedik fel a nedvességet. Tehát az ilyen típusú mezőgazdasági kártévésük nem jelentős. Viszont hogyha a szőlő feldolgozása során a mustba belekerülnek, vagy beledarálják ezeket a katicákat, akkor ott elég jelentős minőségi problémákat okozhat a bornál.
Egy nagyon kedves hallgatónk egy fényképet küldött be szerkesztőségünknek, ahol a katica bogarak a ház ablakánál a résen tömegesen próbálnak meg bejutni a lakásba. Mekkora problémát jelenthet ez? Hogyan várják ők a telet?
Amikor bejönnek októberben, szeptember végén az első hidegebb reggelek, akkor szoktak inkább csapatokba verődni, és ilyenkor kezdenek el telelőhelyeket keresni. Hozzáteszem, hogy annyira enyhék a telek mostanában nálunk, hogy akár természetes környezetben is elképzelhető, hogy az imágók áttelelnek minden további nélkül, és nyilván az első példányok azok így is teleltek át Európában is. Azonban nyilván szeretik a meleg helyeket, különösen kedvelik a világos helyeket, és azokat a világos helyeket, ahol éles törések, kontrasztok vannak, ezek pont ilyen sarkokat jelentenek, vagy ablak, vagy falmélyedéseket, ezeket keresik különösebben, a sötét helyeket, vagy például a famintázatú helyeket, azokat nem szeretik.
A telet akár táplálék nélkül is képesek átvészelni, ugye a poloskák kapcsán már beszéltünk róla, hogy akár hosszú ideig is életben maradnak.
Simán képesek átvészelni a telet, nyilván minden, nem is tudnának táplálkozni. Ha a házainkba bejutnak, és úgy érezzük, hogy kellemetlenek számunkra, hát akkor akár csak a poloskáknál megint azt javaslom, hogy porszívózzuk össze őket, bár én a saját spájzomból sem tudom maradéktalanul összeszedegetni őket. Egyéb kellemetlenséget, vagy mondjuk kórokozók terjesztését, azt nem tudjuk róluk, hogy terjesztenek. Egy gombafaj terjesztenek, de azokkal csak más katicabogarakat szoktak megfertőzni egy mikrospórás gombával.
Köszönöm szépen a beszélgetést!
Örülök, hogy itt lehettem.
Az iménti percekben dr. Hörcsik Zsolttal, a Nyíregyházi Egyetem Környezettudományi Intézetének docensével beszélgetett kolléganőm, Szakács Mónika, méghozzá annak kapcsán, hogy bizony egyre több helyen okoznak problémát a harlekin katicák, ahogy egyre közeledik a hűvösebb idő.